Kedves hallgatók, a csengőszó számunkra itt az olvasásóra elején olyan, mint a jerikói vakoldusnak az, hogy meghallotta, megtudta, Jézus arra megy. Stüstént kiáltozni kezd, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Mi is kiáltozással, könyörgéssel kezdünk. Asszisi Szent Ferenccel kiáltjuk, ó, legfölségesebb és dicsőséges Isten! Ragyogd be szívem sötétségét, adj nekem egyenes hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, végtelen mélységű mély alázatot, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Ezzel a kérésünkkel, hogy ragyogd be szívem sötétségét, nem kevesebbet kérünk, mint amit kalkuttai Szent Teréz is kért az ő könyörgésében, hogy te légy az én világosságom, Istentől teremtettségünkben, ezért isteni ürességünkben, éhségünkben és szomjunkban, kevesebbel, mint a legtöbbel, a tökéletessel nem elégedhetünk meg. Telhetetlen koldusok vagyunk. A nyolc boldogság koldus szegénye, aki azt kéri, hogy adj nekem tökéletes szeretetet. És ehhez mindjárt hozzáfűzzük azt is, hogy tégy alkalmassá e szeretet befogadására. Ezért adj nekem végtelen mélységű alázatot. Ha nem szeretik a szeretetet világba, az e világ fejedelme vezérelte szeretetgyilkos, Heródes világba, a dübörgő szeretetlenségbe Isten belesóhajtja, bele lehelli az ő szavát, szeretetét, az igéjét, s az ő a Szentlélek által megfogan, megtestesült, a kegyelemmel teljes názáreti szolgálóleány, a Szűz Mária a méhében e világra születik, s általa Isten, aki a szeretet megkezdi szabadságharcát, szeretetharcát e bűn uralta világban. E harc, harcmodor forradalmi. Minden, de minden e világi harc, harcmodor és háborúság ellentetje. Mi kell az e világi háborúhoz? Pénz, pénz és pénz. Az Isten uralma diadalához mi kell? Ne félj, te kisdett kicsiny nyáj, mondja Jézus az ő ágról szakadt kis csapatának, a 12 tanítványnak. Tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot, vagyis a bazileát, az uralmak uralmát. De a folytatása Jézus szavai, a felszólítás arra, hogy ne gyűjtsetek, sőt, adjátok el, amitek van, és adjátok oda alamizsna gyanánt. Mi kell az e világi háborúhoz? Pénz, pénz és pénz. És mit mond Jézus az ő harcosainak? Adjátok el, amitek van, és adjátok oda alamizsna gyanánt. És újra fölhangzik Jézus szájából a missziós felhívás. Ne vigyetek semmit az útra, és utána következik a részletes felsorolás, hogy mit is ne vigyenek, hogy miük ne legyen. Ez a fontos, miük ne legyen. És 2000 év óta, hogy ezek a szavak elhangzottak, a tanítványi körben, az egyházban bizony-bizony csak kevesek hallják meg, és értik meg, és fogadják meg e szavakat. Kevesek azok, akik meghallják, és bátrak ahhoz, hogy teljesítsék is. Ezek a kevesek, ezek a kicsik, ők a legnagyobbak. Egy Asszisi Szent Ferenc, Néri Szent Fülöp, vagy Kalkuttai Szent Teréz. És ők képesek fölkelteni bennünk az evangéliumi szegénység és kicsinységnek a vágyát, és bizony a szomorúságot is, amellyel beismerjük a kudarcunkat, hogy nem vagyunk rá képesek. Ami nagy költőnk, kortársunk Takács Zsuzsa írja a Vizitáció című misztikus versében, amúgy Kalkuttai Teréz anyára gondolva, törekedésünk a szegénységre és kudarcunk, hogy nem vagyunk koldusok. törekedésünk a szegénységre és kudarcunk, hogy nem vagyunk koldusok. Ezek a sorok engem, Ferencest különösen is szíven ütnek. A jézusi forradalmi erő titka, hogy a parányi, a konyhakert legkisebb magocskája, a mustármag az, amely magába fogadja, magába szívja, éppen kicsiségének tudatában, erőtlenségének tudatában Istennek a hatalmas erejét, nagy bizalommal és nagy hittel, és így világfává terebélyesedik. Nem mondhatjuk-e ezt el Isten kicsiny nagy szentjeiről, Szent Ferencről, Pádui Szent Antalról? Az egész világ ismeri, gondolataik átjárják a világot. És ugyanígy a maroknyi kovász, amely magába szívja Isten erejét, és ezzel az erővel kelti meg a világ nagy tésztát. A evilági erő, dübörgő, ormótlan tankjai, a harckosik, a sokadalom, katonaság mennyivel más, mint az evangéliumi erő, a mustármag ereje, a kovász ereje, a kicsinnyáj ereje. 16. Benedek pápa szívesen használta ezt a kifejezést, kreatív kisebbség, a kreatív kisebbség, amely átalakítja majd az egész római birodalmat. Egy birodalomnak az erejét ebben mérik, mennyi tankja van, mennyi nagy hadi hajója, meg repülője, hány hadrafogható embere. Az evangéliumi erőnek a mértéke az egészen más. Hogyan is írja Babits Mihály az Eukarisztia című versében, mert a múltkori olvasás órában hallottunk, azt írja benne az Eukarisztia Krisztusáról. Ereje több, ereje más, óriásabb, óriás. Kortárs költőnk, Lackfi János, az ő eukarisztikus himnuszában így foglalja össze az eukarisztiában nekünk önmagát adó Jézusnak az erejét, morzsa kenyérben ember az Isten. Szakó Gábor, Álom című elbeszélése kedvenc olvasmányom. Nem egyszer olvastam el. Éppen erről szól, erről a mustármagnyi erőről, a mustármag mindent legyőző erejéről. És ez a mustármagnyi erő ebben az elbeszélésben Szent Mihály arkangyal személyében jelenik meg. Ő jelenik meg, mint mustármagnyi, picinyke jelenség Isten végtelen erejével. Az elbeszélésben a szerző leírja, hogy szörnyű balesetet szenvedett 2003. augusztus 21-én, és egész két hónapon át kórházról kórházra nyomta az ágyat. Ezt olvasom az elbeszélésben, idézem, végig tört a jobb oldalam az öreg ujjamtól a tért kalácsomon s a bordáim során át a kulcsontomig. Tüdőgyulladást, vérmérgezést, multirezisztens baktériumfertőzést kaptam. Jobb karomban az ulnáris nevű ideg elszakadt. 4 műtét és 2 hónap kórház következett, benne 51 nap intenzív osztály, s 3 részletben 19 nap lélegeztetőgép, altatással, fájdalmas, talán életre szóló sántasággal. Ebben az ő nagy betegségében álmok jelennek meg, mégpedig iszonyú és szörnyű álmok. És itt az egyik álom jelenést, az egyik álom történetet fogom a Mária Rádió kedves hallgatóival ismertetni, olvasom a regényből. Az egyik álom. Ebben rendszerint dimbes, dombos, kopár, aszályos vidéken jártam. A városokban középkori a szűk utcák, lakótornyok, ám de itt-ott modern nyaralók, pázsitok. Az egyutcás falvak házsorát mély út választotta szét. A nap soha nem sütött, mintha nem is létezett volna. Nem láttam se holdat, se csillagokat, se semmilyen fényt. Állandóan fél homály borongott. Mindenütt rossz arcú emberek, fegyverrel, pisztollyal, bikacsökkel, bokszerrel felszerelkezve. ahol 5-6-an összejöttek. Ott hamarosan kitört a verekedés. Mindenki, magamat is beleértve, örökké futott valahonnan sehová. Menekült vagy üldözték. A szerepek gyakorta cserélődtek. Ha az üldözöttek megszaporodtak, akkor hamarosan vadászokká lettek. Egyszer váratlanul megjelent valami kerítés sarkában, mondjuk egy birka, és felém szaladt. Pár pillanat múlva 1000 és 10 000 következett, kergettek, én menekültem, de a helyzetem egyre reménytelenebbé vált. Szurdikokba hajszoltak, és csak azon múlt, hogy ne tapossanak el, hogy fölébresztettem magamat. Ha rettenetes fáradtságomban visszaaludtam, akkor birkák helyett katonák milliói támadtak meg különböző korok jelmezeiben, rejtélyes, sötétbarna, burkolatú gépezetek, vagy kő görgeteg vízár tört rám. Esetleg megindult ellenem a hegyoldal, és újra ugyanez az álom Szekszárdon és Budapesten, október másodikáig. Ebben a visszatérő álomban állandó a menekülés a végkimerüléséig. Olvasom az elbeszélést. Szeptember utolsó napjaiban elhatároztam, hogy szembeszállok. Ha úgy tetszik, fölveszem végre a keresztet. Célként azt tűztem magam elé, hogy elmondhassam tisztán, világosan, leginkább pedig őszintén a Jöjj Szentlélek Úristen kezdetű népéneket, mégpedig nem egyedül, hanem két barátommal. És aztán felkészül a Szent Jónásra, a betegek kenetének a felvételére. Számba vettem az életemet, írja. Mint egy életgyónásként. Összeszedtem a legkisebb gyermekkori vétkeimet is. Bűnbánatomban sok órán át haladtam fokról fokra önmagamban befelé. Emberi természetünk olyan, hogy minden tettünkre fürgén kohol valami fölmentő magyarázatot, ám a lelkiismeret vizsgálatnak éppen az az értelme, hogy átvilágítja az olcsó kifogásokat. Egyre másra ajánlkoznak a kibúvó, ám a töredelmes bánat sok sorra leleplezi őket. A bűnbánat segített abban, hogy az évtizedek során kiépített öncsalás rendszeremet, életművemet, kérdéses, lépésről lépésre lebontva lassan eljussak oda, ahova igyekeztem. Ezután Szent Jónás, a betegek kenetének a felvétele. Majd az állandó imádság lesz a kenyere. Betegségében csak a rövid, töredékes imákat képes elmondani. Ilyen a Jézus ima, az Uram Jézus Krisztus, Istennek fia, irgalmaz nekem bűnösnek. A Jézus ima, ahogy olvasom az elbeszélésben, a Jézus ima az evangélium egyik összefoglalása akár a mi atyánk. Kiinduló pontja a vége, föltétlen bűnösségünk elismerése, azaz keresztünk fölvétele. Vigasza, föloldása pedig az első sóhaj, Uram Jézus Krisztus. És aztán a következő fázis a harcban, hogy Szent Mihály arkangyalhoz fohászkodik, hogy ő legyen az ő útján, álmaiban is az ő védelmezője, hiszen ilyen útra egyedül senki sem vállalkozhat, írja Szakó Gábor. Szent Mihály segítségével megtörténik, hogy a menekülés helyett megindul a szembeszállás. Szent Mihály ugyanakkor nem testőrként menekítette át a szörnyű seregeken Szakó Gábort, nem óvta meg az ütlegektől. Ütöttek, morzsoltak, szabdaltak. Szent Mihály rendre, ismét olvasom az elbeszélést, rendre a keskeny út felé terelgetett, amit magamtól bajosan találtam volna meg. Tehát szembe kellett mennem a vagdalkozóknak, mégpedig ott, ahol a legsűrűbbnek látszott a haduk, és úgy, hogy semmiképpen nem védekezhettem, még csak el sem hajolhattam. Igencsak elbántak velem, de valamiképpen mégis átjutottam rajtuk. Átérve ismét sejtettem Mihály derengő jelenlétét, de továbbra sem láttam. Amit vele kapcsolatban elmondhatok, arra semmilyen szó nem illik. Minden csak megközelítés, különösen ami a beszélgetéseinkre vonatkozik. Ezek úgy zajlottak, hogy én kérdeztem, aztán hamarosan megvilágosodott bennem a válasz. Derűsen, pajkosan, és mindig kiderült róla, hogy magamtól is tudhattam volna. És aztán neki bátorodik az író, hogy leírja mégiscsak Szent Mihálynak az alakját. Ilyennek írja. Reménytelennek tetsző, keserves botorkálás után hirtelen béke szállt rám, ugyanis egy nagy folyón kell átkelnie. Egy szép, gyepes tisztáson, derék fa alatt elém derült valami végtelenül kicsi fényecske, derengés csupán, melyből határozottan áradt a derű. Valószínűleg ő volt, Mihály. Nem láttam továbbra sem szárnyas angyalnak, sem páncélos lovagnak, sem tábornoknak. Egyetlen biztos tudás érkezett felőle, hogy kicsi. Annyira kicsi, hogy mérete az atomfizika nyelvén sem írható le. A benső beszéd oktatott ismét. A hadseregek és görgetegek, a páncélfalak az állandó növekedésre ítélik magukat, hogy elbánjanak a másikkal. Mihály pedig megmarad csöpnyinek. Éppen ezért sebezhetetlen, nincs oly fustély, hernyótal bomba, ami képes volna eltalálni őt. Azért olyan parányi, mert nem visel becsvágyat, hiúságot, erőt, semmilyen tulajdonságot, amelyen az ellen fegyvere sebet ejthetne. Egyetlen vonást hordoz a szereteten, minden lélek lényegén kívül az Úr szolgálatát. Hogyan harcolsz mégis, hogy ilyen kicsiny vagy, és teljesen fegyvertelen? Kérdeztem. Csupa mosoly volt a válasz. Úgy küzd, tudtam meg, hogy ami túl nagyra sikeredett, túl harcias lett, túlságosan is mindenhatónak érzi magát, annak erővonalait eloldja, összekuszálja, szövetségeit szétbontja. Egy-egy mestermű láttán az Úr is elmosolyodik. Ilyenkor 40 esztendőre összeomlanak a brutális diktatúrák és az alattomos demokráciák. Eddig Czakó Gábornak az elbeszélése az álomról, melyet a hosszú és szörnyű betegsége fölépülése alatt élt meg. Czakó Gábornak és mindannyiunknak az Istene miben is segít? Miként segít minket, és mihez segít minket, és kiknek segít? Erre a választ igazán már tudjuk, hiszen elimádkoztuk. Mert benne van abban az imában, amelyet Szent Ferenc a San Damiano-i kereszt előtt térdelve mondott, könyörgött. És mi is mondtuk, és mi is könyörögtük. Adj nekem tökéletes szeretetet. Miben tud segíteni a jó Isten, aki maga a szeretet? Egyes egyedül a szeretetben. És amikor ezeket a kifejezéseket használjuk, hogy én Istenem, akkor Isten egyedül a szeretetben tud segítségünkre lenni, és ez a szeretet mi más, mint hogy kenyérré legyünk. Étellé, életté a másik számára, ajándékká, ajándékozássá, áldozattá, azaz kicsivé, ebbe segít minket. És vajon, ha több olvasás órán találkoztunk ezzel a kifejezéssel, hogy magyarok istene, vajon a magyarok istene? Arany János így kérdez rá, hogy létezik-e a magyarok istene, és itt nem Isten létét kérdezi meg Arany János, hanem a kifejezés létjogosultságát, a magyarok istene. Igen, létezik, abban tudja segíteni a magyarságot, hogy ajándékká válhasson a világ számára, ajándékká válhasson a többi nép számára, és abban is a magyarok istene, aki teremtett világnak a királya, és mint király különbözik minden más királytól, mert ő az elesettek, az elveszettek, a kisemmizetteknek, a vereséget szenvedőknek a királya. És éppen a vereségeinkben tapasztalhatjuk meg ezt a segítséget. De ugyan erről van szó, ugyanezt gondolja meg első szent királyunk, Szent István király, amikor fia halálakor, a végső kétségbeesésben Máriának ajánlja a koronáját, remegő kézzel leveszi a fejéről, és Máriának ajánlja. és ezáltal Istennek ajánlja az országot, hogy legyen ő a magyarok istene. Éppen a vészben, veszélyben legyen ő a magyarok istene. Az egyik kedvenc regényem a 20. századból, azt hiszem nem nagyot tévedek, ha azt mondom, hogy a II. Világháború utáni magyar próza egyik legnagyobb műve, Ortlik Gézának a regénye az Iskola a határon. Ennek a regénynek a záró jelenete a fiatalok, akik a katonaiskolában együtt töltöttek néhány évet, hajón mennek Mohácsra, hogy a mohácsi vész 400. évfordulóját ünnepeljék. Erről a következőt olvassuk. A mohácsi csata 400. évfordulója közeledett éppen. Fura dolognak látszik talán vereséget megünnepelni, de hát aki a győzelmét ünnepelhette volna itt most, a hatalmas ottomán világbirodalom már nem volt meg. A tatároknak is nyomuk veszett, sőt, időközben szinte a szemünk láttára a szívós Habsburg császárságnak is. Megszoktuk hát, persze itt mi folytathatnánk a nagy orosz-szovjet birodalommal, hogy annak is szétesett és nyoma veszett, de most az Ortlik regényt folytatom, olvasom, megszoktuk hát, hogy egyedül ünnepelgessük vesztett nagy csatáinkat, melyeket túléltünk. Talán azt is megszoktuk, hogy a vereséget izgalmasabb, sűrűbb anyagból való és fontosabb dolognak tartsuk, a győzelemnél, minden esetre igazibb tulajdonunknak. Érdemes ezen elgondolkodni. Érdemes úgy is elgondolkodni, hogy nem de a vereségünkben. Ott van velünk Isten. És éppen a vereségeinkben tűnik ki, hogy igen, Isten a magyarok istene. Nem vagyok otthon a történelemtudományban, de történészekkel beszélgetve többször hallom, hogy a nagy vesztes csatáink, Muhi csata, a Mohácsi vész, vagy a szabadságharc, vagy éppen az 56-os szabadságharc, igen, igaz, ezekben mind vesztettünk. De olyan veszteségek voltak, amelyek hozzájárultak a nagy birodalmak összeroppantásához. Ezért mégiscsak ezekben a veszteségeinkben ott van a mi segítségünk, ott van a magyarok istene. Bízhatunk benne. És hogy ezt a segítséget kik kapják Istentől, a magyarok istenétől? Egyetlen, ami ennek a kritériuma, hogy ezt a segítséget, Isten segítségét megkapjuk, és ez pedig az áldozat készség. Ha ez nincs meg bennünk, akkor a segítséget nem tudjuk fogadni. Akkor a segítség nincs a mi számunkra. Kedvenc könyvem Zrínyi összes művei, Zrínyi Miklós összes művei. A prózai művei és a nagy költői eposza a Szigeti Veszedelem egyaránt. A Vitéz hadnagyban olvasom a következő mondatot. Erről, hogy Isten csak áldozat készségünkben tud megsegíteni az áldozat hozatalban. Azt olvasom, az mi bűneink elfordították az ő szemeit tőlünk, és a mi punyaságunk elundorította segítségünktől, mert tusakodás nélkül a maga kedves szolgáinak sem enged győzedelmeket. Ez igaz. Egészben, ha nemzetet gondolom, a nemzet harcaira, küzdelmeire, munkájára, de bizony, ha magamra gondolok, ugyancsak igaznak vélem, igaznak tudom, tartom Zrínyi Miklós szavait. Még egy idézet. A Ne bántsd a magyarból, ez a teljes címe, Ne bántsd a magyar, az török áfium ellen való orvosság. Következőt írja Zrínyi Miklós. Istentől tunyául kérni segítséget, vétek is bolondság, és a szigeti veszedelemnek számomra a legszebb sorai, az a befejezés, amikor Zrínyi Miklós felöltve legszebb öltözetét, imádságot mond, és ebben az imádságban odaadja életét a Jóistennek, az ő kezeibe helyezi le az életét, és így ebben a teljes önfeláldozásban nyeri el Isten segítségét. Elnyeri. Vereséget szenved. Nem szenved vereséget. Az áldozat hozatal hőse, az áldozat hozatal szentje hozzájárul a birodalom bukásához. Vagy egy másik példa, hogy az áldozat készség. Isten segítségét, az áldozat készséggel megnyerjük az Isten segítségét, hogy az erőtlen isteni erővel bír. Kapisztrán Szent János. Ugye, akinek nagyban Hunyadi Jánossal együtt, nagyban köszönhetjük a nándorfehérvári hatalmas és csodaszámra menő diadalt és győzelmet. Levelet ír az ő rokonainak a nándorfehérvári viadal előtt. Gyönyörű ez a levél, biztos vagyok benne, hogy a kedves hallgatók is így fogják ítélni. Legkedvesebb rokonaim, szíves jótevőim, üdvöt, egészséget és békességet kívánok nektek az Úrban mindörökké. Bár azon hosszú idő óta, hogy a keresztény vallás hirdetése és védelmezése érdekében fáradozva Itáliából eljöttem, nem írtam nektek, holott azt bizonyára várva vártátok. Most írok nektek. Nem tudom, nem lesz-e első levelem egyben az utolsó is. Valószínű ugyanis, hogy a keresztény sereggel nem sokára a hitetlenek ellen indulok, és nagyon vágyódom a vértanúságra, hogy meghalljak azért, aki én értem vérét ontotta. De félek, méltó-e nagy kegyelemre nem leszek. Én ahhoz képest, írja a levélben, amilyen öreg vagyok, ekkor 70 éves, Istennek hála, elég jól érzem magam, amit, ha jó Istennek is így tetszik, nektek is kívánok. És aztán a befejezés, a levél befejezése, figyelmetekbe ajánlom Kapisztránói Zárdámat és szerzetes testvéreimet, nektek is Isten bőven adott földi javakat, kérlek benneteket, hogy tegyetek jót ezzel a helyjel, mert ennél nincs számomra kedvesebb. Hiszem, hogy kedvemért teljesítitek kérésemet. Legyetek biztosak abban, hogyha annak a helynek és a benne lakó szerzetes testvéreknek adtok valami segítséget és alamizsnát, azt úgy veszem, mintha nekem adtátok volna. És aztán még csak arra kérlek benneteket, írja, igyekezzetek jól élni, hogy jól hallhassatok meg. Mert amit vett valaki ebben az életben, úgy fog aratni a jövőben. A levél befejezése. Írtam Magyarországon, Budavárosában 1456. március 20-án. Krisztusnak alázatos szolgája, a ti öreg, szegény testvéretek, Kapisztrán János. Mi is a titka a Kapisztrán Szent Jánosnak? Még egyszer olvasom. Nagyon vágyódom a vértanúságra, hogy meghalljak azért, aki én értem vérét ontotta. És a profonda humilitá, a végtelen mélységű alázat, de félek, hogy nem leszek méltó e nagy kegyelemre. Szóval, kedves hallgatók, igen, Jézus azt írja az ő hasonlatában, hogy magától lesz termővé a piszinyke mag, de ez a magától csak akkor lehetséges, ha magától, kedves hallgató, magától is lehetséges. Hát persze, magamtól, én is akarom, én is vágyom rá, én is kérem és könyörgöm, adj nekem tökéletes szeretetet. És éppen most hangzik a csengő. Köszönöm a figyelmeteket, áldás békességet!
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották. Mária Rádió.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.